Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.
Köszöntöm a hallgatókat! A kőolaj elterjedéséről szólunk a mai Zöld Zónában. A szén után a kőolaj volt a második fosszilis energiahordozó, amit kitermeltek. Már az ókor óta használták a némelyütt természetes módon felszínre törő kőolajat, görögül petróleumot különböző célokra. Az ókori Mezopotámiában hajószigetelésre, Kínában világításra szolgált. A középkorban gyógyszerreceptek alkotó elemeként, Bukarestben pedig 1857-ben utcai világításra használták. Két évvel később Edwin Laurentin Drake, amerikai gyáros végezte a pennsylvániai Titusville-ben az első gazdaságilag jelentősnek számító olajfúrást, ami az első olajlászhoz vezetett és elindította a kőolaj ipari hasznosítását. A világításhoz használt elektromosság elterjedésével már az 1890-es években csökkenni kezdett a jelentősége, de ekkor egy új felhasználási cél adódott, a kőolaj benzinné finomítása. Azáltal, hogy Nikolaus Otto feltalálta a belső égésű motort, tartós kereslet támadt a kőolaj iránt. A belső égésű motorok fokozatosan kiszorították a régi módi gőzmotorokat, amihez nem utolsó sorban az is hozzájárult, hogy az 1880-as évek végén Gottlieb Daimler és Carl Benz feltalálta az automobilt. Az autók tömeggyártása 1908-ban kezdődött Henry Ford Tin Lizzy-ével. A futószalagos gyártás bevezetése után ebből a modellből 1927-ig nem kevesebb, mint 15 millió darabot gyártottak. Az Amerikai Egyesült Államokban, a világ vezető kőolajtermelő országában a 20. század első felében több gépkocsi közlekedett, mint a világ összes többi országában együttvéve. Európában számos vállalkozó fogott bele az autógyártásba, de együtt sem érték el a Ford által gyártott darabszámot. A Tin Lizzy vezető szerepe csak fél évszázaddal később, 1972-ben szűnt meg, amikor is a Volkswagen bogár vette át a stafétát. Ahogyan a legyártott gépkocsik számából láthatjuk, az üzemanyag felhasználása 20. században csak lassan növekedett. Minőségi ugrásra az 1950-es években került sor, amikor a kőolaj elsődleges fosszilis energiahordozóként felváltotta a szenet. Sok jel utal erre, például az olajtankok űrtartalmának változása. Az 1930-as évek óta megsokszorozódott nem csak a tankhajók száma, hanem a tartályhajók kapacitása is, a kezdeti 20 ezer tonnáról a mostani majdnem 400 ezer tonnára. Az ugrásszerűen növekvő energiaigény abból eredt, hogy egyre jobban gyarapodtak a kőolaj felhasználásának területei. Ezek közé tartozott a petrolkémiai ipar, amelynek műanyag termékei a háztartásokba és az ipari gyártási folyamatokba is bevonultak. Az 1950-es években a műanyag kezdte a hagyományos papírból, fából, üvegből vagy fémből készült csomagolási anyagokat felváltani. Az olajbum okai közé tartozott többek között a fűtőolajgyártás is, mint hogy az olaj a II. Világháború után egyre inkább kiszorította a szenet. Az olaj előállítása olcsóbb volt, feldolgozása pedig tisztább. Ezen túlmenően a felhasználása is sokrétűbb volt, de fő felhasználási területe továbbra is az üzemanyaggyártás maradt. A kőolaj hadászati jelentősége az első világháborúban vált nyilvánvalóvá, amikor elsőként vetettek be gépkocsikat, tankokat és repülőket. Ennek következtében a háború alatt egyre nagyobb érdeke lett az európai nagyhatalmaknak, hogy szétverjék az Oszmán-Török Birodalmat, amelynek területén a Közel-Kelet legnagyobb olajtartalékai feküdtek. Miután a Perzsa-öböl térségében gazdag olajlelőhelyre bukkantak, az Amerikai Egyesült Államok az 1950-es években olyan rezsimek létrejöttét támogatta Iránban, Irakban, az Arab Emirátusokban és Szaúd-Arábiában, amelyek kedveztek az Egyesült Államokbeli amerikai olajkoncerneknek a kitermelési jogok eladásával. Eközben attól sem riadtak vissza, hogy szabad választásokon hatalomra jutott elnököket buktassanak meg, például Mohammed Mossadeget, aki megkérdőjelezte az Anglo-Iranian Oil Company, amit később British Petroleumra neveztek át, kitermelési jogát, és kezdeményezte az olajkitermelés államosítását. Azóta az olajért folytatott harc a 20. század háborúinak állandó tényezője. Gondoljunk csak a három öböl háborúra és az iraki diktátor Saddam Hussein megbuktatására, ami azzal az ürüggyel történt, hogy tömegpusztító fegyverekkel rendelkezik. Az 1950-es években vette kezdetét a légi közlekedés fellendülése. Léteztek ugyan már korábban is civil légitársaságok, mint például az 1920-as években alapított német Lufthansa, de a repülés kezdetben csak egy szűk felső réteg kiváltsága volt. Amikor a repülés az üzleti élet természetes velejárója lett, az árak csökkenni kezdtek, és a repülés a szélesebb rétegek számára is elérhetővé vált. Az 1970-es években a tömegturizmus elterjedésével ugrásszerűen megnőtt az utasok száma és a megtett távolságok hossza, és bővültek a repülők kapacitásai is. Aránytalanul megnőtt az utasonként számított energiafelhasználás, mivel egy 300 személyes utasszállító olyan sok üzemanyagot használ, mint több tízezer Volkswagen bogár. 1860 és 1985 között meg 60-szorozódott az éves energiafelhasználás, de a legnagyobb kereslet növekedésre a 20. század második felében került sor. Jörn Ziegler Schmidt, mannheimi környezettudó szerint az 1950-es évek az ember és a környezet viszonyában egy új korszak kezdetét jelentették. Néhány évtizedig úgy tűnt, mintha sikerülne felülkerekedni az ökonómia és az ökológia régi kényszerein. Az olcsó energia a települések szaporodásához, az ipari telephelyek szétszóródásához, a fogyasztási javakkal való teljes lefedettséghez és a tömeges motorizációnak köszönhetően a síkvidékek elérhetőségéhez vezetett. Christian Pfister az ipari társadalomból a fogyasztói társadalomba vezető környezettörténeti korszakváltásról beszél. Csak ekkor kezdték benépesíteni a privát háztartásokat a sok energiát felemésztő fogyasztási eszközök. Az elektromos tűzhely és a mosógép, a hűtőgép és a kenyérpirító, a fagyasztóláda és a mikrohullámú sütő, a mosogatógép és a porszívó, a villanyvasaló és a villanyfogkefe, a hajszárító és a hajszárító búra, a rádió és a tévé, a lemezjátszó, a magnó és a videólejátszó, a komputer, a nyomtató, a szkenner és még sorolhatnák. Mindennek az lett a következménye, hogy minden lakás gépparkká változott. A gépi berendezések a pincébe, a garázsba és a hobbi terembe is bejutottak. Megjelent a fúró és a csavarozógép, a lyukvágó fűrész, a fűnyíró, a sövényvágó és a többi. Az, hogy minden szobában van kályha, meg egy csomó lámpa, a múlt század elején még ismeretlen volt, s az emberek többsége számára, még ha létezett is már ez a technika, egészen az 1950-es évekig az is maradt. Az 1973-74-ben bekövetkezett olajválságig nem volt jelentősége a gépekkel és készülékekkel kapcsolatos takarékosságnak. Csak az OPEC államok sokkoló áremelése után kezdtek komolyan beszélni energiakímélő motorokról, alternatív energiákról, hőszigetelésről. Hamarosan érzékelhetővé váltak a települések szaporodásának és a környezetszennyezésnek a negatív hatásai. Kezdetben azonban egyáltalán nem számoltak egy sokkal súlyosabb következménnyel. A szén, az olaj és a gáz eltüzelése olyan vegyi elemeket szabadított fel, amelyek évmilliókkal ezelőtt a földtörténeti karbonkor idején halmozódtak fel a föld belsejében. Az energiahordozók nem ásványi anyagok voltak, hanem az egykori élet maradványai, organikus anyagok, vagy ahogy a környezettörténész Rolf Peter Zifferle szuggesztívan megfogalmazta, még a fa égése az aktuális szénkeringésből szabadít fel szenet, amely azután a növények növekedése során újra megkötődik, a fosszilis energiahordozók égése a 300 millió évvel ezelőtt megkötött, és a karbonerdők kihalásával a föld alatt lerakódott szenet szabadítja fel. Ez a pótlólagosan felszabadult szén nem tud az újra kinőtt erdőkben megkötődni, hanem különféle összetételekben, például CO2, azaz széndioxid nyomgáz formájában az atmoszférában gyülemlik fel. Az 1950-es évek óta tapasztaljuk a széndioxid, a metán és a nitrogén oxidok erőteljes felhalmozódását az atmoszférában. A fluor-klór szénhidrogén termelése csak az 1950-es években kezdődött. Mivel a nyomgázok hozzájárulnak a Föld atmoszférájának felmelegedéséhez, üvegházhatású gázoknak nevezik őket. Kedves hallgatóink, a mai Zöld Zónában a Greenfo oldaláról idéztünk.
Zöld Zóna. Zöld hírek a nagyvilágból.